leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédetet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 125. dicséret első második, és Zsoltár első második versét énekeljük.
Ó, kik bíznak az Úr Istenben, nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el, semmi némű vetedelemben, mint a Sion hegye megállna, nem ingadoznak.
Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Nem értem még őszínén, de értem meg születtél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonodná kettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légyen.
Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a 138. Zsoltárt. Magasztallak, Uram, teljes szívemből istenekkel szemben is. Csak rólad énekelek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet, hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, Uram, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait. Énekelni fogok az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet, haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobbod megsegít engem, az Úr javamra dönti el ügyemet. Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait. Amen. Kedves szülők, keresztülők, a 138. Zsoltár biztassa szülőket, keresztülőket, és az egész gyülekezetet is. Amikor ezt a kisgyermeket ma megkereszteljük reménységben, igéje és szent lelke által beoltjuk a Krisztus testébe, az Anyaszent Egyházba. Az első mindennek az alapja egy döntés. Ezt így mondja a zsoltáros, hogy magasztallak, Uram, teljes szívemből, és istenekkel szemben is csak rólad énekelek. hogy a fogság utáni egy zűrzavaros, nyomorúságos korszak, amikor ez a Zsoltár megszületik, és nagyon határozott döntést kellett hoznia a Zsoltár írónak, amikor azt mondja, hogy Istenekkel szemben. Szent, hogy mindenfajta ideológiai nyomásnak, súlyos nyomásoknak van kitéve az ember a mai világban is, elég zűrzavaros a kor, amiben élünk szellemileg, és ez a döntés, amelyet a szülők hoztak meg, és annak megerősítése most megtörténik, azt jelenti, hogy az Istenekkel szemben csak rólad énekelek. Sokféle szellemi út van, a szülők, keresztülők döntés azonban nem esetleges, hanem tudatos, és annak kell maradnia is az elkövetkezendő években. Ennek az útnak azonban van egy nagy támogatója, maga az élő Isten. És érdemes megnézni, hogy mik ezek a támogatások ezen az úton. Néhány pontban egészen röviden. Az első így hangzik, hogy magasztalom neved hűséges szeretetedért. Az Isten hűséges szeretete, melyet megtapasztal a Zsoltáros, a legvilágosabban az Isten népe, az Isten hűségét Jézus Krisztusban tapasztalta meg, hogy az ő ígéreteit megtartotta, hogy elhangzott most is a keresztelésség sákramentumán, hogy veletek vagyok minden napon. Nagy ígéreteket kapott ez a gyermek, amikor úgy döntöttek a szülők, hogy az Isten nevét fogják magasztalni minden más helyett. Ezen az úton indul el, és ezen az úton kapja az Isten hűséges szeretetének sokféle jelét. Melyek ezek a jelek? Ezt mondja, amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Nagyon szépek ezek a kifejezések. Tudja meg, hogy kihez lehet kiáltani, kihez lehet odafordulni, mert ő válaszol, és erőssé teszi a lelket. Azt jelenti, hogy tartása lesz ennek a gyermeknek, hogyha ezt megismeri, hogy ember maradhasson a talpán, ami nem is olyan könnyű manapság. Tehát erőt kaphat felülről, vigasztalást kaphat fölülről, meghallgatást kaphat. A következő támogatás így szól, bár fenséges az Úr meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót. Jó, hogyha tudja ezt a gyermek, hogy Isten különbséget tesz, nem vak és nem közömbös, a megalázottak, a kicsinyek útján jár ő maga is, és ezen az úton járt a mi Úrunk Jézus Krisztus is, és azeknek, akik ezen az úton járnak, ígérte az Isten országát és igazságát. Jó, ha megtanulják, hogy mi az igazi érték, ami gyermekeink, hogy tudnélik, mi az igazi lelki gazdagság, és mi a fennhéjázás nyomorúsága, hogy ne kerüljön abba a csapda helyzetbe, hogy ő is a fennhéjázó köré kerül. Most ezt körbe tudnám írni, hogy manapság kik a fennhéjázók, de hiszem, hogy mindenki tudja nagyjából. Aztán ezt mondja a következőben, hogy ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életem. A megtartatásnak a záloga és evangélium, hogy az ő gondviselésére rá lehet bízni magunkat, a gyermekünket, ugyan kimerni, állítani, hogy mindentől meg fogjuk tudni óvni, nem tudjuk. Az Isten gondviselésére kell bízni, és ez azt jelenti, hogy bizalommal is kell lenni ő felé, hogy tudnélik az Isten sok szorongatott helyzetben meg fogja őrizni. Ez a bizalom, ez nagyon fontos, enélkül nem lehet igazából élni. Ezért van annyi sok nyomás, nyomorúság, szorongás a mi világunkban, mert nincs bizalom. A következő nagy támogatást pedig így mondja, haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobbod megsegít, mert lesznek küzdelmek és lesznek harcok. Azt gondolom, hogy ok nélküli támadások, és milyen jó, ha az Isten lelke és vezetése által harcolja meg ezeket a harcokat, és nem valami más eszközökkel is éplelkű ember marad a harcok közepette is. És végül pedig ezt mondja az írás, hogy az Úr javamra dönti el ügyemet. Én azt gondolom, ez a legnagyobb ígéret. Ugye egy kicsit egyetemesebben látva, az azt jelenti, hogy a vég, a kimenet az, amiről itt szó van, hogy az igaz bíró az övéinek javára dönt, az övéinek üdvösségére dönt, mert a Krisztus igazságával érkezik, és ezt most ígéret szerint megkapja ez a gyermek, amikor sákramentummal elpecsételi az Isten az ő lelkével, hűséges, tehát az Isten megerősít, tartást ad, a kicsinyekhez odafordul, megveti a penhéjázókat, megtart, segít harcaimban is, javunkra dönt, mint igaz bíró. Adja meg az Isten, hogy ez a gyermek a maga életében mindezt megtapasztalja. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülő keresztülő fogadalomtételét, és kérem, hogy álljunk fel. Megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljük, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, konfirmációban Isten és ember előtt, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalomtételt, megvalljuk a mi keresztény hitünket eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságban, eképpen mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük ezt a kisgyermeket, köszönjük családot, amelyikben növekedhet, és a döntést, amelyikkel most ide állnak, és vállalják a te nevedet, és döntöttek az ő útjáról. Tudjuk, hogy mindez akkor érvényes, hogyha te magad vagy az, aki őt kiválasztod, aki vezeted, aki megtartod ezen az úton. Ezért könyörgünk, ezért a gyermekért, hogy a te kegyelme szeretetedben fogadva őt pecsételd el magadnak, és hogy tapasztalja meg a te veled való járásnak az örömét és üdvösséges voltát. Áld meg őt, és áld meg azt a közösséget, te egyházadat, amelyiknek most tagja lesz. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Noémi, én tégedet keresztelek az atyának, a fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak élő hitű tagja, s egykor részese az üdvösségnek. Amen. Köszönjük szépen, foglaljuk el a helyünket, és keressük el a 392. ének.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amit az megírva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 15. fejezet első 13 versében. Így szól hozzánk Istennek szent igéje.
Az erősek hordozzák az erőtlenek gyengeségeit. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai énre ámullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Zsidók és pogányok együtt dicsőítik Istent a gyülekezetben. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan megvan írva. Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Ezt is mondja, örüljetek, népek, az ő népével együtt. És ezt is, dicsérjétek, ti népek, mind az Urat, és dicsőítse őt minden nép. Ézsaiás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik, benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te szerető és elfogadó Isten vagy. Köszönjük neked a csodát, amit megélhetünk, hogy a te evangéliumod szerint, akik benned hisznek, akik befogadják Jézus Krisztust, azoknak hatalmat adsz arra, hogy a te fiaid legyenek. És köszönjük neked, hogy úgy fogadsz el minket, ahogyan vagyunk. Nem kell szépítgetni magunkat, nem kell a jobb arcunkat mutatni feléd, hanem őszintén megvallhatjuk neked a mi bűneinket, nyomorúságainkat, gyengességeinket, kudarcainkat. Megvallhatjuk neked azt, hogy nagyon nagy szükségünk van a te irgalmadra és a te bocsánatodra. Köszönjük neked, hogy te, aki ígéreted szerint elfogadsz már most a te gyermekeidél, reménységet adsz nekünk a jövőre, hogy valóban a te országodba is beléphetünk majd. És köszönjük, hogy már most itt a földön is a te országodat építhetjük. Minden alkalmatlanságunkkal együtt is, ami alkalmasságunkat a szent lelked által tőled van. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy ezen a mai Isten tiszteleten együtt lehetünk. Hálát adunk neked azért, hogy befogadhatjuk a te szent igédet, hogy az gyümölcsöt hozzon a mi életünkben. És köszönjük neked azt a csodát, amit megélhetünk nap mint nap, hogy felismerhetjük egymásban a testvért, és befogadhatjuk egymást is. Kérünk, hogy a te szent lelked által valóban erősítsd a mi hitünket, a mi türelmünket, a mi reménységünket, te erősíts minket, hogy megértsük a te akaratodat, hogy legyünk készek a változtatásra, hogyha arra van szükség, hogy valamiben változzunk, és legyünk készek a te ígérnek és a te szent lelkednek való engedelmességre. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az Úr asztalához. Jó, fogjuk meg egymás kezét. Akkor a körben, hogy szerintem mindenki befér. Jó, fogjátok meg egymás kezét szépen. Ó, de jó, megkeresztelt kislány Noémi is itt van, nagyon örülünk. Áldás békesség. Istennek dicsőség, mondja Csabi. Nagyon jó. Bizonyára az élete során mindenki átéri azt, lehet, hogy már az óvodában, lehet, hogy általános iskolában, vagy később, hogy szeretnénk bekerülni egy játékba, szeretnénk, hogyha bevennének minket egy csapatba, mondjuk a foci csapatba, hogyha mi is együtt lehetnénk a többiekkel, szeretnénk, hogyha az, aki eddig nem barátkozott velünk, az ezután a barátjának fogadna minket, hogyha bevenne minket a csapatba. Ha esetleg valakinek volt már ilyen élménye, hogy szeretett volna bekerülni egy csapatba, vagy egy baráti körbe, az nyugodtan bólogathat, hogy volt már ilyen. A harmány bólogatások, de hát erre még sor kerülhet életünk során. Ez a vágy mindannyiunkban benne van, hogy akiket szeretünk, akiket tisztelünk, azok közelébe szeretnénk kerülni, és szeretnénk, hogyha elfogadnának, befogadnának minket az emberek. Én most szeretnénk nektek elmesélni egy történetet, ami otthon történt velünk, hogy egyszer kimentünk a kertbe, és láttunk egy nagyon-nagyon csúnya kismacskát. Én még életemben olyan csúnya cicát nem láttam. Nagyon vékony volt, majdnem beszakadt a háta. Annyira vékony volt, vézna, és ilyen hát nagyon betegesnek nézett ki, meg nagyon rosszul nézett ki. És ott néztük, és olyan keservesen nyávogott, hogy ez nagyon fájdalmas volt hallgatni is. Úgyhogy úgy döntött a család, hogy ezen a kis macskán segíteni kell, és gyorsan enni adtunk neki, és úgy döntöttük, hogy mi befogadjuk ezt a cicát. Mert szüksége van a gondoskodásra, látszik, hogy nincsen gazdája, nincs, aki szereti, aki etesse, aki gondoskodjon róla, és szükséges, hogy befogadjuk ezt a cicát. És ez egy nagyon komoly döntés volt, mert ennek következményei vannak, hogyha valaki befogad egy kis állatot, hogy akkor ezt tényleg gondozni kell. Nem lehet azt mondani, hogy tegnap úgy megsajnáltam, de hát ma meg már úgy idegesít a nyávogása, hogy inkább elzavarjuk, hanem hogyha egyszer befogadtuk, akkor gondoskodni kell róla. És a következményeket is elfogadni, hogy tényleg mindig enni kell, hogy szeretgetni kell, hogy nevelni kell ezt a cicát. Ez a történet is segíthet annak a megértésében, amit az igében olvastunk, az az volt, hogy fogadjátok be egymást. Hogy Isten azt szeretné, hogyha mi befogadó emberek lennénk. Nem feltétlenül abban az értelemben, hogy minden cicát otthon be kell fogadni, és a szüleink meg sikítva látják az újabb hazahozott állatokat, hanem olyan értelemben, hogy egymást is, hogy fogadjuk el, hogy legyünk barátságosak, és szeressük egymást. Úgyhogy erre szeretnélek titeket buzdítani, hogy aki szereti Istent, az szeresse úgy a másik embert is, hogy készek legyünk befogadni, elfogadni a másokat, és ne csak mi akarjuk, hogy minket vegyenek be a csapatba, hanem mi vegyünk be a játékba másokat, mi vegyünk be, hogy hívjunk meg magunkhoz olyanokat, aki talán nem a legszebb, a legokosabb társunk, de neki is szüksége van a szeretetre. Áldás, békesség! Lehet menni a gyerekekkel. Nyugodtan. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 166. dicséret első versét. Thank you. igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 15. fejezet 7. versében. Így szól Istenek szent igéje. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet a gyülekezetben. Talán néhányan a gyülekezetből olvasták azt a könyvet, amelyet az iraterjesztésben is kapható, vagy szerintem, vagy akár most is. Miroslav volt egy horvát teológus, és ő írta ezt a könyvet, aminek ez a címe, Ölelés és kirekesztés. Ezt a könyvet a saját előszavában, meg a gondolatait megosztva velünk úgy fogalmazza meg, hogy egy alkalommal előadást tartott arról, hogy nekünk keresztény embereknek a legfontosabb feladatunk, hogy Krisztus cselekedetének a követését meghalva engedelmeskedjünk a hívásának, és mi is törekedjünk arra, hogy meghalva Jézus szólítását, aki magához ölelt minden embert, mi is legyünk készek akár az ellenségeket is magunkhoz ölelni, legyünk készek ezt a fájdalmas utat, a szeretet útját így végigjárni, és tanúságot tenni a megbocsátó Istenről, aki a bűnöket a háta mögé veti, és az ellenségekből is kész új közösséget formálni. És miközben erről beszélt ennek a könyvnek az írója, és azt magyarázta, hogy az ellenségeinket is épp úgy át kell ölelni, ahogyan Krisztus átölelt minket, akkor felállt egy másik neves teológus, Jürgen Moltmann, és azt kérdezte az előadás befejezésével, vajon átölelni-e egy csetniket? És hát könyv írója, így nagyon megdöbbent ezen a kérdésen, mert ez 1993 telén történt, amikor a saját hazájában templomokat gyújtottak fel, városokat romboltak le, és éppen háború dúlt, hogy ilyen élesen kérdezi meg a teológustárs azt, hogy vajon kész lenne ennyire kifejezni a szeretetet, hogy azt, aki rombol, aki másokat tönketesz, aki igazságtalan tetteivel tönketeszi az embereket, hogy őt is, egy olyan embert is megölelne. És a könyvírója azt mondja, hogy ő akkor ott nagyon megdöbbentető a kérdéstől, és hát igen, mondta, hogy ő az eszével tudja, hogy meg a nagyon fontos számára ez is, hogy mit hisz, hogy a mi Urunk a kereszten is imádkozott az ellenségeiért, de ő erre képtelen lenne, ő ezt nem tudná megtenni, és aztán sokáig dolgozott benne ez a kérdés, és ezért írta meg ezt a könyvet. Azt hiszem, számunkra is nagyon izgalmas kérdés keresztjének számára, hogy mi, akiket Krisztus átölelt, mi, akiket Krisztus befogad az ő közösségében, mennyire vagyunk készek befogadni másokat. Mennyire vagyunk készek megélni a mindennapokban a szeretetet. És most ebben az igében, amit Pál a rómaiakhoz írt, nem is arról van szó, hogy az ellenséget átöleljük, hanem a testvért, aki itt van mellettünk a templomban, akivel közösen részt veszünk gyülekezeti programokon, aki ugyanúgy találkozott Krisztus átölelő szeretetével, mint mi. Vajon mi tudjuk-e befogadni, elfogadni egymást? Nagyon sokszor az életünkben a legtöbb fájdalmat az okozza, azt hiszem ezt mindannyian elmondhatjuk, én magam is, hogyha nem tudunk elfogadni egy helyzetet, nem tudunk elfogadni egy nehéz keresztet, amit kaptunk, hogyha nem tudunk elfogadni olyan dolgokat, amiken talán nem is tudunk változtatni, vagy nem tudunk elfogadni embereket, nem tudjuk elfogadni azt, hogy neki más a véleménye, pedig nagyon sok dologban egyetértünk, de van, amiben egyszerűen nem tudunk közös nevezőre jutni, mert annyira másképpen gondolkodik, talán éppen egy másik pártra szavaz, vagy pedig mást gondol az élet különböző kérdéseiről, és nagyon nehéz ezt megtapasztalni, hogy készek vagyunk-e elfogadni embereket, készek vagyunk-e elfogadni akár saját magunkat, készek vagyunk-e elfogadni olyan helyzeteket, amiken nem tudunk változtatni. Ebben az igében elsősorban a befogadásról olvashatunk. A Szentírásban, amikor a befogadásról van szó, akkor ilyen környezetben hangzik el ez a szó, befogadni Isten igéjét, befogadni egy kisgyermeket Jézus nevében, befogadni a jövevényt, befogadni magát, a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Hiszen ez mindennek az alapja, így válhatunk Isten gyermekévé. De sokszor ez egy ilyen teológiai fogalom csupán a számunkra, hogy igen, Jézust fogadjuk be az életünkbe, és aztán olyan nehéz a mindennapokban ennek a következményeit is megélni, hiszen ez egy óriási változást jelent, hogyha Jézus szavát az én elképzeléseim, vágyaim elé helyezem, hogyha kész vagyok Jézus akaratát az életemben elfogadni, sőt, azért imádkozni, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Nagyon fontos az, hogy az elfogadás, a befogadás, az nem egy passzív dolog. Mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy hát nem tudok mit csinálni, ez van, hát kénytelen vagyok elfogadni ezt a helyzetet, vagy hát ez az ember lett a munkatársam, hát nagyon szomorú, hogy együtt kell vele nap, mint nap dolgozni, de hát mit tehetek? Nem akarok másik munkahelyre menni, hát csak el kell fogadjam. Hát el kell fogadjam több év után esetleg azt is, hogy a családtagok, a rokonok, vagy a társam, vagy a gyermekem nem mindenben úgy él, vagy azt teszi, amit én szeretnék, amilyennek én képzelem az életet, hát bele kell nyugodni, bele kell törődni. Ebben az igében nem passzív magatartásról van szó, hanem egy döntésről, egy nagyon aktív magatartásról, hogy igen, én szeretnék befogadni embereket, szeretném a szeretetemet megmutatni feléjük. És ez egy nagyon fontos döntés az életünkben, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy én most lemondóan megélek valamit az életemben, amin úgysem tudok változtatni, hanem nagyon fontos a számomra az, hogy a megalkuvással szemben inkább arra törekszem, hogy építsem a másikat. Nem azt jelenti a befogadás, hogy én minden nézetét, minden gondolatát helyeslem, azt is, ami esetleg rossz, hanem türelemmel vagyok iránta, hogy ő is eljuthasson minél teljesebben a helyes Isten tiszteletre, minél inkább megélhesse Isten szeretetét. Nagyon fontos az, ami számunkra, hogy úgy építsük egymást, úgy építsük a testvéreinket, hogy Istenre tekintünk, hogy nem elnyerni akarjuk azok tetszését, akik talán csak, ahogy Calvin fogalmaz, semmi máshoz nem fűlik a foguk, csak a rosszhoz, és ezt jelenti a befogadás, hogy én ezeket az embereket úgy akarom elfogadni, hogy az ő tetszésükre törekszem, hanem inkább az, hogy építeni szeretném, de szeretettel, elfogadó szeretettel. A keresztény lelki gondozásban is nagyon fontos az, amit a pszichológusok megállapítanak a mindennapi gyakorlatban, amit például Carl Rogers, az egyik neves pszichológus mondott, a feltétel nélküli elfogadás a legnagyobb élmény, amelyet egy ember átélni képes. Ezt az Istennel kapcsolatban megélhetjük mindannyian hívő emberként, és az a cél, hogy a testvéri közösségben is meg tudjuk élni, és hiszen valaki más úgy fogalmaz, hogy a teljes elfogadás az a feltétel nélküli szeretet. Ilyen szeretettel közeledik felénk Isten, és az a cél, hogy ezt a szeretetet mi a mindennapokban másoknak tovább tudjuk adni. Nagyon fájdalmas lelkiállapot az, amikor úgy érezzük, hogy valaki kiutasított, hogy nem értenek meg, hogy kizárva érezzük magunkat, hogy valaki nem enged be az életébe, nem enged be a gondolataiba, aki pedig nagyon fontos nekünk. És óriási erő, vigasztalás az, hogyha valahol teljes elfogadást tapasztalunk, hogyha valahol otthon érezzük magunkat. Hiszen leginkább a családban tapasztalhatjuk meg, és hiszem, hogy a keresztény családban, az egyház közösségében is. Tehát mondtam már így a testvérek közül többeknek, hogy össze voltam egy lelkész továbbképzésen, ahol volt egy olyan feladat, hogy kaptunk egy darab agyagot, és az volt a feladat, hogy az agyagot formálva fogalmazzuk meg, hogy mit jelent számunkra a család. És utána, amikor elkészültek a műalkotások, akkor el kellett mondani, hogy a család számomra olyan, mint mert ezt kellett kiegészíteni, ezt a mondatot, és számomra akkor az volt a fontos, hogy így fogalmaztam meg, a család számomra olyan, mint egy ölelés, mert elfogad és befogad. Ebben az igében és hasonlóról van szó, hogy a keresztény család is ilyen, mint egy ölelés, mert elfogad és befogad. Biztonságot, megértést ad. Nagyon bátorító bizonyságtétel volt számomra, amikor egy idős testvérünk azt mondta, hogy ő a templomban mindig úgy jön, hogy ő itt teljesen otthon érzi magát. Ezt az otthon élményt adja az egyház, a gyülekezet. És az a cél, hogy ezt megtapasztalhassuk mindannyian. De mi van, hogyha nem ezt érezzük? Mi van, hogyha úgy gondoljuk, hogy esetleg nem lehetünk őszinték, mert akkor nem fogadnak el a kérdéseinkkel, kétségeinkkel, gondolatainkkal, hogy nem mondhatjuk el a félelmeinket, aggodalmainkat. Jézus Krisztus, a mi Urunk, akit mi követünk, soha nem utasította el a hozzájövőket, az őszinte keresést, az őszinte kérdéseket. Legtöbb vitája inkább azokkal volt, akik nem tudtak elfogadni másokat, sem önmagukat, nem mertek szembenézni a bűneikkel, akik, amit ők jónak tartottak, csak azt gondolták helyesnek, miközben álszent, hazug módon képtelenek voltak arra, hogy Isten igéjének megváltoztató erejét elfogadják, és így magát Jézust befogadják. Legtöbb vitája ezzel a magatartással volt, és akik pedig keresték őt őszintén, akár a kétségeikkel, a hitetlenségeikkel is, és így fordultak, hogy hiszek, Uram, segíts a hitetlenségemen, afelé megmutatta az ő elfogadó szeretetét. Igazából, bár nagyon fontos cél a számunkra, hogy elfogadtassuk magunkat, az emberi közösségeinkben, kapcsolatainkban. Miközben készültem, rákerestem így az interneten, hogy az elfogadás, befogadás szó milyen más összefüggésekben van, és nagyon sokszor az önmegvalósítás jött ki, mint ilyen rokon kifejezés. De ugye a keresztény egyházban nem az a cél, hogy engem elfogadjanak, hogy megvalósítsam önmagamat, hanem az, hogy én elfogadjak, befogadjak másokat, mert engem fiává fogadott az Isten, hogy én fogadjak el, én szeressek, én ismerjem fel a másikban a testvért, én tiszteljem a másik embert. És a minta Jézus Krisztus. Ahogyan Jézus éppen a családi életről beszél, a házasság titkáról, Isten igéje, ugye a Pál apostol Efézushoz írt levelében, akkor ugye úgy van, hogy úgy szeresse a férj a feleséget, mint Krisztus az egyházat. A feleség úgy engedelmeskedjék a férjének, mint az Úrnak. Nagyon magasra van téve a mérce a számunkra, hogy fogadjuk be egymást, úgy, ahogyan Krisztus befogadott minket. A római levél középpontjában az a tanítás áll, ami megreformálta az egyházat nagyon sokszor, ami hatott nagy reformátorainkra is ugyannyira, hogy Luther Márton például azt mondta, hogy nem csak, hogy olvasni kell és ismerni, hanem akár kívülről megtanulni szó szerint ezeket a csodálatos igéket, amiket itt olvasunk. A középpontjában az van, hogy Isten kegyelemből elfogadja a bűnös embert. És itt a római levél 15. fejezetében arról olvasunk, hogy a keresztjén ember fogadja be testvérként a másik embert. Akkor is, hogyha erre természetünk, hitbeli vagy kulturális különbségeink miatt képtelenek lennénk, akkor válhat hitelessé a megigazulás tan, ami a keresztény vallás középpontjában van, hogyha a közösségi életünkben, az egyházi életben is megéljük ezt. Isten azt mondja az ő igéjében, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus befogadott titeket. Ilyen döbbenetes, hogy itt, amit hallottunk Isten igéből az első versben, a 15. fejezet első versében is az van, hogy az erősek tartoznak hordozni az erőtleneknek a gyengességeit, meg az erőteleneket. Nagyon fontos üzenet a számunkra, hogy hogyan élhetjük meg gyakorlatban ezt a befogadó szeretetet, hogy az erősek ne éljenek vissza önelégült módon a saját meggyőződésük szerint, még ha az helyes is, hanem hordozzák az erőtelenek gyengességeit. Azok, akik Isten megismerésében előrébb vannak másoknál, ne tartsák méltánytalanságnak azt, hogy rájuk több teher hárul, hiszen azt az erőt, amelyel a többieket felülmúlják, arra kell használniuk, hogy az erőteleneket hordozzák, hogy ők össze ne roskadjanak a terheik alatt. Azt mondja Calvin, hogy ahogyan a tudósoknak, akik nagyon sok mindent megismernek, tanítani kell a többieket, ugyanígy illik az erőseknek is hordozni az erőteleneket, megosztani a kegyelmi ajándékot Krisztus tagjai között. Minél erősebb valaki Krisztusban, annál inkább el van kötelezve az erőtelenek támogatására. Hiszen a mi igyekezetünket nem arra kell fordítanunk, hogy saját magunk kívánságait kielégítsük, hogy magunkat megelégedve, másokat elhanyagolva éljük az életünket, mert semmi sem akadályozza meg annyira a mi szolgálatunkat, a keresztjén üzenetről való bizonyságtételt, annak a hordozását, mint az, hogyha csak önmagunk rabjaként a saját gondjainkkal törődünk, és a saját indulatainkat, gondolatainkat tartjuk csak helyesnek, és nem pedig az, hogy építsük a testvéreinket. Azzal dicsőítjük igazán az Istent, hogyha azt, amit tőle kaptunk, azt megosztjuk másokkal. Jézus Krisztus nem csak egyikünket vagy másikunkat ölelt át, hanem mindnyájunkat magához ölelt. Nagyon szép Ady Endrének az a verse, amit mindannyian ismerünk, ami erről az átölelő szeretetről szól. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Jézus Krisztus azért halt meg, azért Jézus Krisztus keresztje van a hitünk, életünk középpontjában, mert átölelt bennünket az Isten. És nem csak egyikünket vagy másikunkat, hanem együtt mindnyájunkat magához ölelt ott a kereszten, és annyira összefűzött bennünket, hogy egymásnak kölcsönösen kedvezni tartozunk, ha meg akarunk maradni az ő kebelén. Így fogalmazott Calvin ennek az igének a magyarázata során, és hogy csak akkor bizonyítjuk igazán az elhivatásunkat, ha nem különülünk el azoktól, akikkel összekötött minket az Úr. És nagyon fontos, hogy ahogyan Krisztus napfényre hozta az ő áldozatában és feltámadásában az Atya dicsőségét, azzal, hogy minnyájunkat kegyelmébe fogadott, mert az ő könyörületére szorultunk, ugyanígy a mi életünk célja az, hogy Isten dicsősége ragyoghasson ebben a világban, azáltal is, hogy mi megerősítjük az összeköttetést, amelyet egymás iránt kaptunk a Krisztus szeretetében. Bizonyára nagyon nagy áldás lenne a számunkra, hogyha itt tudnánk egymásra nézni itt a templomban, ezzel a megölelő szeretettel. Nagyon nagy áldás lenne, hogyha meg is tudnánk ölelni egymást, ahogyan a katolikusoknak a Isten tiszteletén ott van, hogy köszöntsék egymást a béke jelével, hogy mi ezzel a befogadó, elfogadó szeretettel tudnánk köszönteni egymást. Nem tudom, hogy ki lenne készen arra, hogy akár most megszorítsa a kezét annak, aki mellette ül, vagy akár megölelje, ha szeretné, nyugodtan lehetőség van rá ezen a mai istentiszteleten, hogy így is kifejezzük a mi elfogadó, befogadó szeretetünket. És ha valaki még nem kész erre, akkor lehetőségünk van arra, hogy imádkozzunk, hogy minél inkább ez az elfogadás jellemezzen minket. Említettem a katolikus liturgiát, most befejezésül szeretném említeni az ortodox liturgiát. A ortodox testvéreinknek az egyházi életében a csúcspont az a húsvét hajnali zsolozsma, aminek a végén a kórus énekel egy éneket, és ebből szeretnék most idézni. Ez a feltámadás napja. Világosítson meg minket az ünnep. Öleljük át egymást. Mondjuk testvérnek a minket gyűlölőket is, és bocsássunk meg mindenkinek a feltámadás által. Ma nem húsvét ünnepe van, de minden vasárnap Krisztus feltámadását ünneplik az Istenben bízó keresztjének, és ezért ma számunkra is lehet ilyen húsvét ünnep, és ez az ünnep erősítsen meg abban, hogy ahogyan átölel minket az Isten, mi is öleljük át egymást, és legyünk készek imádkozni a minket gyűlölőkért is. Amen. Isten igéjére válaszolva énekeljük a 455. dicséret 7. versét. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy te, aki ismersz minket egyen-egyenként, akik most itt vagyunk, te megmutattad életünk során annyiszor a te átölelő szeretetedet. Köszönjük, hogy ezt akkor tapasztaljuk meg legjobban, amikor a leginkább szükségünk van rád. Köszönjük neked, hogy soha nem kell csalatkoznunk a te szeretetedben. Köszönjük neked, hogy mint a mi mennyei atyánk, még a rosszat is javunkra tudod fordítani, és köszönjük neked azt, hogy minden, ami ebben a világban történik velünk, ami szenvedés, teher, nehézség, azt is úgy élhetjük meg, hogy nem kell kételkednünk a te szeretetedben. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy a te szent lelked által munkálkodsz, szüntelnül elénk idézed a mi Urunk érettünk hozott áldozatát. Köszönjük neked, hogy ebből az áldozatból élhetünk nap mint nap, és nem csak mint egyének, hanem mint közösség is. Köszönjük azt, hogy nem egyedül élünk ebben a világban, hanem vannak testvéreink, akik mellettünk vannak a nehézségek idején, akik imádkoznak érettünk, akik bátorítanak minket, És köszönjük, hogy mi is lehetünk erősek, akik bátoríthatjuk őket, imádkozhatunk, érettük, elfogadhatjuk, és befogadhatjuk őket. Köszönjük, hogy az, aki talán most nagyon erős, azért tud vigasztalni, elfogadni, mert ő is megtapasztalta már az életében a megerősítést, a te megerősítésedet és a testvéri erősítést. És köszönjük azt, hogy aki most erőtelennek érzi magát, reménysége lehet arra, hogy a te vigasztalásod, a testvéri közösség gyógyító módon hat rá és megerősíti őt. Így könyörgünk különösen most a mi gyászoló testvéreinkért, akik nehéz élethelyzetben vannak, kérünk, hogy akkor, amikor a halál árnyékának völgyében járnak, hadd ragyogjon rájuk a te szeretetet fénye, és vigasztalja, bátorítsa őket. Mindenható Istenünk, kérjük a te vigasztaló kegyelmedet a mi gyászoló testvéreinknek, és azt a reménységet, amelyet a te szent lelked és ígér ébreszt bennünk. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik kórházban vannak, akik gyengének, erőtelennek érzik magukat nap, mint nap, hogy te légy velük, te hordozd őket, te vigasztald őket. Könyörgünk azokért, akik most készülnek talán kórházba menni, hogy te légy velük, te vedd el a félelmet, aggodalmat a szívükből, és adj teljes bizalmat feléd az ő szívükbe. Mindenható Istenünk, könyörgünk a mi gyülekezetünk kicsinyeiért, fiataljaiért, felnőtt tagjaiért, idősekért, kérünk, hogy a te irgalmas szereteted ragyogja be mindannyiunk életét, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és lehetőség van az imádságunk folytatására az orgona zene hallgatása közben. Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai Isten tisztelten. Szeretnénk érdeklődni, Marian, esetleg, hogy a család hazament, ahol rosszul lett a kislány, és jobb, vagy nem lehet tudni róluk. Reméljük, hogy jobban lesz. Imádkozhatunk érte, akit az Isten tisztelt elején rosszul lett ez a gyermek. Hirdetem azt, hogy ma délután 5 órakor lesz ifjúsági óra. Ez az ifi, amit mi vezetünk, úgyhogy lehet jönni a fiataloknak. A másik ifjúsági órának most nyári szüneti alkalma van. Hétfőn este 6:30-kor van gyülekezeti foci. Kedden délelőtt 9 órakor még ezen a héten lesz babamama kör, úgyhogy aki tud, az jöjjön erre az alkalomra, anyukánk és mamáink. Kedden este 6 órakor lesz biblia óra. Szerdán délelőtt 10 órakor lesz nyugdíjas bibliaóra, este 17:30-kor női bibliaóra, ami ennek a nyári szünet előtti utolsó alkalma ennek a női körnek. Csütörtökön reggel 8 órakor lesz bibliaóra, ami szintén valószínűleg ugye a nyári szünet előtti utolsó, vagy nem lehet tudni, még majd kiderül a résztvevők számára, és csütörtök este 7:30-kor Ádám kör lesz Topolenszki Ákosék otthonában. Jövő vasárnap Isten tiszteletre várjuk a testvéreket. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Pécsi Noémit, Furtner Anikó és Pécsi Sándor gyermekét. Isten áldását kérjük a család életére, és kívánjuk, hogy érezzék otthon magukat a gyülekezet közösségében. Az elmúlt héten megrendült szívvel, de mégis Isten előtti háladással álltunk meg Kavallóni Ferencné Gödri Ildikó és Kavallóni Ferenc Ravatala felett. Isten kegyelmének különleges jeleként közel egy időben hívta haza őket az élet ura. Ravataluk felett az igét Ezékiel könyve 37. fejezetéből és a Filippi levél 3. részéből hallhattuk. Illesz őket egy fává, hogy egyé legyenek a kezedben, és mert a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Isten kegyelme, vigasztaló szeretete legyen a gyászoló család életén. Utolsó útjára kísértük Hotorén Ilonét, életének 87. esztendejében, Ravatala felett a jelenések könyve 21. részéből hangzott az ige. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Isten vigasztalása legyen a gyászoló család életén. Tegnap délután 2 órakor örömteli esemény volt a templomban, örök hűséget esküdött egymásnak Csipak Viktória, Halacska óvodánk egyik óvónője, dolgozója és Szilágyi Tibor. Isten áldásával sok boldogságot kívánunk házasságukra és közösségi életükre.
Kedves testvérek, a héten sok rendezvény lesz megint. A nagytétényi gyülekezet június 27-én és 28-án, tehát szombaton és vasárnap ünnepli fennállásának 80. évfordulóját. Erről egy tájékoztató papír volt is a bejáratnál, kifelé is talán még van belőle egy pár példány el lehet vinni. Ajánljuk, hogy szombaton este 6 órakor, amikor egy biblia kiállítás és egy gyülekezet történetében mutató lesz, már legyünk ott. Aki esetleg addigra nem ér oda, az pedig 7 órára várja a gyülekezet a Misztrál együttes koncertjére. Vasárnap 3 órakor pedig Calvin és Szervét címmel Németh Pál lelkész tart előadást. Ugye ő volt nálunk is Calvinról előadást tartani, tehát nekünk is nagy öröm volt, mikor mások eljöttek a mi évfordulónkra, menjünk el mi is a nagy tétényiekhez, hiszen tulajdonképpen ugye a mi gyülekezetünkből vált ki, és az alapító lelkészünk ugyanaz, Demjén István volt. A gyülekezeti foci ugye az megy tovább. Jó? és a gyülekezeti gyerektábor pedig június 29-e és július 4-e között lesz Balatonfenyvesen, akinek még ezzel kapcsolatban kérdése van, forduljon Violához. További nyári táborokra is lehet jelentkezni Beckert Norbertnél, a részletes lista az megvan a kijáratnál, az ajtóra kitettük. Diakónusunk Jani Marianna továbbra is keres egy egyszemélyes albérletet egy önálló kis lakásban, erről vele lehet egyeztetni. További kirándulást szerveznek gyülekezetünk tagjai a Parciumba Magyar Remetére, miután lemondás történt, ezért Volá Béla testvérünk autójába. Ott a Béla, van két szabad hely, tehát szombaton van indulás, szerda estére érnek vissza, és Bélával lehet egyeztetni, hogyha valakinek esetleg van szabad ideje, és szívesen részt vesz ebbe a kirándulásban. Elkészült a pünkös hétfői konfirmációról a fényképsorozat. Ezek a gyülekezeti teremben tekinthetők meg még 3 hétig, tehát a istentisztelet után át lehet menni oda és ott megnézni, akinek rokon a családtagja érdekelt. Fontos dolog még, hogy ugyan már egy hete volt a lelkészünk köszöntése, de azzal csak ugye elindult a Nagy Péter napok sorozata, és viszont voltak néhányan, akik nem tudták aláírni, vagy átvenni azt a kötetet, ami jár nekik, mert akik ebben részt vettek, úgyhogy most felolvasnám, hogy nehogy elmenjenek enélkül. Tehát Bilinszki Rudolfné, Bilinszki nénit kérném majd, hogy utána oda viszem a gyöngyed, és az iratterjesztésbe aláírással át lehet venni. Tehát ő, Csatainé, Simon Margit, Frekkot Gábor, Halász Lajosné, Jókai Károly, Kis Lászlóné, Kovács Györgyné, Kovács Istvánné, Kovács Rozália, Markó Lászlóék, Simon Kornélné, Kökény Gergelyék, Sződesi Jánosné és Vida Mária, azt hiszem, akik még nem vették át, tehát ők vegyék át a saját példányukat Gyöngyinél. Köszönöm szépen!
És a gyülekezetünknek a hírlevelét is, aki még ezt a legújabbat, 2009 nyári hírlevelet nem olvasta, akkor vigye magával. Énekeljük a záró énekünket, a 395. dicséretnek mind a 3 versét. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.